Akkor folytassuk az ezer arcot. Sok szeretettel köszöntöm Rozsnyai Ágnest, ő a második vendégünk, újságíró, valamint rádióriporter, hiszen sokáig a Deutsche Wellennél dolgozott. A mai, illetve pontosabban a mostani téma a spirituális nyelvészet lesz, és akkor Ági, ezennel át és adom neked a szót.
Köszönöm szépen. Mint ahogy említettem, én egy előadásra készültem, mert még nem vagyok elég gyakorlott, most értem vissza 2 hónapra, 3 hónapra Magyarországra, és még nem vagyok elég gyakorlott a szabad beszédben. Szeretnék kapcsolódni ahhoz, amit itt az utóbb hallottunk. A mai nyelvészeten keresztül szeretnék kapcsolódni az én speciálisabb témámhoz. És ennek a szuperstruktúrák nyelve alcímet adtam a spirituális nyelvészethez közeledve. Ugyanis valóban megkönnyíti a nyelvészettel való foglalkozást az a tény, hogy az utóbbi évtizedekben a nyelvészet, nyelvtörténet és nyelvrokonság különböző kérdései iránt újra óriási érdeklődés támad fel, ahogy láthattuk is jelen előadásunkon is. A fordulat oka valójában riadalom volt, például a német nyelvészek félelmét egyrészt, mint itt is előfordult ez a felvetés, a saját nyelvből az angol irányába történő önkéntes, ezt hangsúlyoznám, emigrációs mozgás ébresztette fel, amely azonban, mint mondtuk, visszatérő gondja lehetne a nyelvüket féltő népeknek, nemzeteknek. A nagy kultúrák, politikai birodalmak hosszú évszázadokig ható impulzusa kényszere mindig is nyomot hagyott a nyelvben, írásbeliségen, elég ha ismét esetleg megemlíthetjük a szumér, görög, latin műveltséget, vagy akár a német befolyást. Most az új világrend, ezt idézőjelbe tettem, amerikai hatalmának függvényében valóban az angol nyelv térhódításával van dolgunk. Az aggodalom másik, sokkal mélyebb oka az a felismerés, hogy a világ minden nyelve az utóbbi évtizedben egy új fázisba ment át, amelyet a nyelvészek valójában a közigazgatott világ, a szuperstrukt nyelvének neveztek el. Az ölödök nyelve, különösen német nyelvészek teszik ezt szóvá, például Kant, Fichte, Hegel nyelve nem csak pontosságában, hanem szellemi igyekezetében is végtelenül felette állt a mai lapos szervezési idiómáknak. Persze túl egyszerű lenne azt mondani, hogy a szuperstruktúrák nyelve fokozott elvontságával különbözik az elődök képszerű, konkrét, érzéki valóságot közvetítő nyelvétől. A közigazgatott világ nyelvének absztraktsága nem csupán nem filozófikus, hanem egyenesen a szervezés, a rubrikák és a koordináták nyelve. A nyelv a közigazgatás világában a civilizáció nyelve, civilizáción a technikai, ipari, szociális, adminisztrációs, gazdasági és politikai szerkezeteket értjük. A szuperstruktúra, amely a modern szociológiában, kultúrkritikában és szociálpszichológiában szerepet játszik, úgy németül, mint magyarul, tulajdonképpen felépítmény, amely kifejezés azonban mégsem szerencsés, egyrészt azért, mert a marxista történeti filozófiában használt fogalom, másrészt pedig csak részben fedi a szuperstruktúra, azaz átfogó rendszer fogalmát. Ennek a nyelvnek legfőbb jellemzője a feltűnő absztraktság, az individuális karakter eltűnése vagy hiánya, differenciáltságának szempontjai, továbbá az áttekinthetőségtől elrugaszkodott terek és régiók fölötti érvényesülési kényszere. A szuperstruktúrák nyelve a műviség irányába mutat, feltűntek a betűszavak, mint például MÁV, TV, EKG, GDP, mindenki tud bizonyára sokkal több hasonló kifejezést mondani. Én mindemellett lehetségesnek és szükségesnek tartom a szavak és hangok egy másféle, például spirituális megközelítését, legalábbis addig, amíg a szuperstruktúrák nyelve teljesen ki nem lugozza, meddővé nem teszi az élő nyelvgéniusz szándékait. Ez az általam spirituális nyelvészetnek nevezett törekvés egyrészt a szavak érzéken felüli, azaz lelki, szellemi szférában gyökerező régióit, másrészt a szóképzés, a nyelv, a nyelvek eredetének forrásait próbálja megközelíteni. Itt könnyennek tűnik számomra, ha először a szavak érzéken felüli régióinak érzékeltetésére vállalkozunk. Mindjárt mondanék is egy példát. Figyeljük meg az én és a fény szavunk közötti összefüggést. Az én szavunk az ember test-lélek-szellem összefüggésében a szellemi minőséget jelenti, amely ebben a párosításban nem csupán hangalakját tekintve rokon a fénnyel, mi több az én beépül a fény hangtest ölébe, hanem a két szó spirituális tartalmát tekintve is rokon. Tehát azok az embertársaink, akik kevéssé jól, vagy egyáltalán nem látnak, a fényt saját szellemi minőségükben mégiscsak érzékelhetik, hiszen minden pillanatban megélhetik azt. Nem csak a magyar nyelvben van ez így, hanem ugyanígy, például németül ez a spirituális összefüggés a Licht és Ich, azaz fény és én. Szavak között ugyanígy fennáll, de ugyanez mondható az angolra is, light és I. Az én spirituális titkot rejtve tehát isteni, fényszerű, napszerű minőségű. Felismeréseim közé tartozik az, hogy a magyar nyelvben az én, vagy adott esetben en fogalom hangjai, önmaguk minőségét megmutatva merülnek el a magyar Isten nevében. Hozzáfűzném tehát, hogy a régies nyelvünkben az így gyakran e-ként hangzott. Em magam, te magad. Bizonyára olvastunk ilyeneket szövegekben. Szintén nem tűnhet önkényes példának Enki és Enlil szumér istenek neve sem. Ugyancsak messze vezet el bennünket az a háttérismeret, amely szerint a naplényeket, a napistent, azaz amíg csak közeledő Krisztus tükrözve, Károli Gáspár fordítását idézem, így mutatkozik be Mózesnek az Úristen. Vagyok, aki vagyok. Vagy pontosabb fordításban. Én vagyok, az én vagyok. Én vagyok, az én. És talán a magyar nyelv az egyetlen, amely spirituális biztonságot és a mindig ható nyelvgéniuszt jelezve szinte még a magázásban is ezt az ént használja. Ezt mondjuk ön. Én ön. A Magyarság spirituális gyökerei című könyvem kapcsán, amelyben a magyar nyelvgéniuszt állítottam a középpontba, a hagyományos és nem egészen hagyományos nyelvészeti reflexió között az őshangok, ősnevek témájával is foglalkoztam. Utaltam a magánhangzók és mással hangzók belső értékére, mantra-szerűségük lényegére. Így például rendkívül érdekes elemzésre ad alkalmat az i és a hozzá közel álló e-é hang is, amelyeket az L hanggal egyetemben a magyar nyelv legfontosabb szakrális hordozóinak érzek. Az I-vel igen, igét, igazságot mondunk, Isten nevét intonáljuk. Ugyanez jelenik meg Ilona, tündér Ilona, Ízis vagy bármelyik ókori istennőt is vehetjük, vagy istennők nevében is. Még nem hajoltam el egészen a szumér nyelv irányában, mert más nyelvek is szóba fognak kerülni itt. Az E-hang belső lélek minősége az el teremtő úgyszólván materiát legyőző forma erejével együtt az él, élet, lét, lélek, szellem, kell, stb. Őshangos szavainkban jelenik meg, ugyancsak rokonságot mutatva ismét a szumér Enlil, szél, lehelet, lélegzett ura, a héber Elohim, a szír él, vagy a német lében élet, zéle, lélek, elhangeival is, így elhangeival is. Hasonló síkhoz kapcsolódik például a H-hang. Sokan megérzik, hogy a H-hang úgy szólván még szellemi, érzékfeletti minőség, amely tehát szinte akadály nélkül képződik a szájüregben, a mással hangzóság és a magánhangzóság határán. Hídszavunk is jó példa erre. A H magyarban a hit, hála, halál szavak érzéken túli alkotó része, ilyen a németben a Himmel, menny, de a Hölle, pokol kifejezés is, míg a magyar hólyag, hályog, híd kifejezésekben, ahogy Fogarasi jelezte, hiány minőséget jelöl. Érdekes, hogy más indogermán nyelvekben, például a franciában, olaszban el is tűnt a H, vagy csak írásban maradt fenn. Egészen más minőséget érzékeltetnek a H ellenpólusai, így például a legnagyobb akadályba ütköző M hang, amelyet az indusok különösen szent hangnak tartották, mert ez a legindividuálisabb kiejtés, dialektus is a legkevésbé változtatja meg. A H ellenpólusaihoz soroljuk a fogakhoz közeleső SSZ hangok mellett a D és a T radikális karakterét. Ez utóbbi, a T hang különösen alkalmas spirituális lényegiségek szemléltetésére, ugyanis valahányszor nyelvünkkel megérintjük fogunkat, ezáltal a materiából leszállt, befejezett, csonttá lett embert érintjük meg önmagunkban. Németül például a tód vagy a görög tanatosz halál szóban érvényesül a T ilyesféle karaktere. Viszont az ugyancsak indogermán szanszkrit kála kifejezésben, és még inkább az ehhez hasonló halál szavakban azonban nem a dentális, materiális hangsúlyok, hanem a H és a kettőzött spirituális L hangok révén éppen ennek ellenpólusai szerepelnek. Jogosan merül fel a kérdés, miként lehetséges az, hogy ezekben a kifejezésekben, feltehetően a nyelvek alap szavaiban, ilyen ellentétes jelentéstartalom sugallata érződik, amennyiben hinni szeretnék az előbbi okvetésnek a hangokkal kapcsolatban. Nos, a magyar, bocsánat, hogy ezt a fogalmat választottam, a halál kifejezésben láthatólag a fogalom más aspektusa egy ősi tudást rögzítő hangalak jelenik meg, amely nem a végességet, befejezettséget sugallja, hanem a halál utáni lélekséget, élőséget közvetíti szüntelen. Én úgy vélem, hogy a magyar nyelvben a tóthoz hasonló materiális befejezettséget jelentő összefüggést inkább a mély, kozmikus bölcsességet rejtő test szavunk tükrözi elől-hátul álló téjével, amellyel a szilárd végességet jelezzük, a szellemi világ és a matéria közötti skála alsó határát. A magyar nyelv géniusza, akinek birodalmában az efézuszi logos misztérium tudósít erről, a csonttal rendelkező lényeg, idézőjelbe tettem ezt, fogunk hallani még róla, teremtése történt, kristálytiszta törvényben is szentesítette ezt a dentális kapcsolatot, hiszen a múlt idő T jelében befejezett cselekvést, a múlt idő jelét teremtette meg. Egyes nyelvjárásokban, például a székelyeknél, ezt máig hangsúlyos kettőzéssel élik át. Bémenten volt, rátette volt, és bizonyára sokkal több példát tudnám mondani ehhez. A nyelvészetben jártasabbak persze az M előbb hangsúlyozott jelentésével szemben, és a T dentális végességével bizonyos mértékig ellentétben mindjárt felhoznák az ugyancsak indo-európai nyelvekben jól ismert szanszkrit mertia, perzsa, avesztai, meretia, latin mori, morsz, szavakban feltűnő MR, meghalni, haláljelentési gyököt, amely természetesen szintén közös ősnyelvi összefüggésre világít rá. Nos, a nyelvvilága sokkal gazdagabb, mint az absztrakt fogalmaké. A spirituális etimológiában nem az a lényeg, nem azon múlik a jelentés, hogy egy absztrakt fogalom, csak egy bizonyos szóval, egy bizonyos hangrendben örök időkre megmaradjon, hanem az a lényeg, hogy megértsük. Adott körülmények között egy fogalomnak egész különböző oldala fejezhető ki, egy azonos nyelven belül, vagy különböző nyelveken is. Egészen más érzés, a halászó más átélését érzékeltetik a német tód hangjai, amelyek a fizikai síkhoz, az ásványihoz, a föld elemeihez kötődő véglegességükben, mintha a szellemi világ összefüggéseiből teljesen kiestek volna. Ismét más az összefüggés a mortéval rokon indogermán szavakban, amelyek bek, írta ezt, szerint már valamiképp a szellemi világ átkarolását közvetítik, vagy mint említettem, a halál magyar kifejezésében, amelynek hangjai viszont már teljesen a szellemi régiókba kísérik az ember, és a kozmosz szellemi és lelki szféráit mozgósítják az elmúlás tragikus, ám félrevezető képei ellen. Most persze nem akarom sorba venni az ABC-t, inkább utalnék Fogorvosi János nyelvészünkre, aki 1832-ben a Magyar Nyelv Metafizikája című munkájában arról írt, hogy a betűkre alkalmazott tiszta ismérettudomány, vagy a betűk metafizikája a legutolsó és legfőbb elve a nyelvfejtögetőnek. Hozzáfűzném, hogy a szinte forradalmi irányt vevő nyelvészeti tanulmányban a szavaknak inkább földi szférához kapcsolódó jelentéseit kaptak nyelvet, nagyobb teret. Hiszen az előző példákban is, mint a tével kapcsolatos szavaknál, van egy másik, tehát hangzósíthatjuk őket égi, szellemi vonatkozásban és a materiális végességükben is ezeket a szavakat. Tehát nem csak egy ilyen megközelítés lehetséges. Erre is sok példát lehet felhozni. Tehát az ilyesfajta megközelítések remélhetőleg segítenek megragadni az úgynevezett őshangok, gyökök szavai, a szavak valóságát. Erről az őshangos ősnyelvi vonatkozásról csupán két példát említenék a könyvbe, többet hoztam fel erre. Figyeljük csak majd az azonos gyököket az Isten, nő, király, né, kis, né szavainkban, amelyeknek egy idegen nyelvben, történetesen a németben a göttin, königin, nachbarin felel meg. Szumérban nin, niin, inanna, istennő. Szanszkritban a maha ráni, királynő kínálkozik szoros ősnyelvi párhuzamból. Nyelvtudósok, írta a német párhuzamokra utalva Fogarasi. Nem a szók hasonlatosságában kell keresni a rokonságot, hanem tehát mélyebben az ősgyökök, őshangok jelentésében. A spirituális bölcsesség és az ősnyelvi megfelelés előbb ígért másik kitűnő példájának találtam a következő Inanna és Enki című költemény mitikus történetét. A bölcsesség szumér istene Enki, a föld alatt elterülő édesvízű óceán ura, az emberek gondjait leginkább szívén viselő isten, mikor Inanna már hajójával messze járt, akkor vette észre, hogy az istennő ellopta tőle 100 isteni erejét, a híres mehet, mélyt, amellyel az emberi lét minden aspektusát ellenőrizhette. Bár Inanna a híres mélyt Eridból, az ősi civilizáció központjából hajóján Urukba vitte, és általa a várost felvirágoztatta, igen figyelemre méltó Enki reakciója. Az Isten ugyanis erre saját teremtményeit, a férfit, En-kum, és a nőt Nin-kum, vagyis az embert küldi a mély után. Figyeljük a fordított hangot. Az énhez kapcsolatos, énhez hasonlatos isteni erejének visszaszerzésére. Nos, a férfi és nő kifejezés kum gyöke, legfőképpen a finn nyelvcsoport kum, hum, ember, férfi, és a magyar nyelv koma szavában tükröződik a legtisztábban, de a latin humanus, ember, első gyöke is ebben leli eredetét, összeölelkezve az ugyancsak embert jelentő szanszkrit manusa kifejezése. Itt tehát mély misztérium bölcsesség kíséretében bukkal fenszíre a mély, és a fordított me tartalmazó ember szópárokkal együtt két őshangos összefüggés, ráadásul különböző szumér, finnogor és indo-európai nyelvekben, amelyekre itt szemléletesen rámutathattam. Persze, ahol hasonlóság jelenik meg a különböző nyelvek alapszavaiban, ott rendszerint az ősnyelv eredeti hang összefüggése bukkan fel. A hangok ősjelentését azonban nem lehet minden további nélkül az élő nyelvek tetszés szerinti konvencionális szavaira alkalmazni, ugyanis ma már csak halvány nyomai, maradékai lelhetők fel az ősnyelv szavainak, hangjainak. Az ilyesféle elemzéseket megnehezíti az is, hogy a fonetika kérdései a régi nyelvek vonatkozásában nem teljesen tisztázottak, mert a szövegek jobbára csak írott formájukban maradtak fenn, ezért kiejtésük is sok esetben vitatott. A nyelvtudomány jobbára a szóval, mint meglévővel, ennek fejlődésével, grammatikájával foglalkozik. Érzékeny lehet még a spirituális tartalmak iránt is, de egyelőre legalábbis a szó ősi kialakulásának, teremtésének titkaiba nemigen tud behatolni. Nem tud például arról, hogy az álló csillagok állatok körében a bika csillagkép sugárzása, a bolygóknál pedig főképpen Mars és Vénusz képezték azokat az erőket, melyek a nyelvképzés szerveit kifejlesztették. Az antropozófiai szellemtudomány tanítása szerint a gégető, mintha a hangképzés szerve, a föld fejlődés hajnalán a bika csillagkép erőivel függött össze. A tipikusan a bika erők uralmát felmutató egyiptomi és mezopotámiai korszakban ismét a bika a szellemadó a csillag, a szellemadó csillag a napszférában. Az időszámításunk előtt 3. évezredtől kezdve tehát újra hatékonyak voltak ezek a szellemi bika erők. A szumér kultúrától kezdődően a szent mágia korszaka köszöntött be. Mivel a szellemi szóerőkkel összefüggő torok tudatuk volt, így módon nyelvük megőrzött valamit az emberiség egységes ős nyelvéből, ahogy azt valaha az atlantiszi emberiség kiképezte. Tulajdonképpen ekkor születtek a titkos misztériumokban az állatok csillagképeinek elnevezései. Szívesen utalnék itt az ókori mezopotámiai ásatásokból előkerült bika ábrázolásokra, amelyek közül talán jól ismert, a hatalmas bika testű hárpa, amelynek díszítésein, mintegy a kozmikus hátteret idézve, hárpát pengető állatok láthatók. Ez a tudás szinte a mai napig fennmaradt, például az asztrológiai ábrázolásokon, a makrokozmikus ember ábráján nagyon jól látható, hogy az állatőr csillagképei közül a pika a nyaktájára helyeződött. Ezen a ponton inkább csak a spirituális etimológia példájaként vetném fel a kérdést. Gondolt-e már valaki arra, hogy a magyar nyelvben a gégefőt jelentő torok szavunk tor gyöke, és persze az osztják tor, torok szó, mély, kozmikus, ősnyelvi összefüggésben van a görög taurus, bika, a szláv túl, őstuló, spanyol toro, bika szavakkal. A szónak egyébként a tör kifejezéssel való logikusabb kapcsolatára nem is szólva a bika és bök összefüggéseiről a kutatók már korábban is rávilágítottak. Igen, érdekesek ebben az összefüggésben az úgynevezett bikaszar lovak ábrázolásai, amelyek a magyar néprajzi motívumokban is fennmaradtak. Úgy tűnik, az északi népeknél, mint egy atavisztikus késéssel a bikaszar és a ló együttes képe a mén, a himerőket képviseli, és a klasszikus bika korszakot a fent vázolt szótudat vonatkozásában is az egyiptomitól és babilonitól eltérő kultúrkör örökségeként tükrözi. Különösen ezt érzem a normannok fennmaradt ábrázolásainál, ahol például egy képen két szemben álló szarvakkal díszített paripa, amelyek, Mitra bikájára gondolva, a hold, azaz ménerőket, mint a bika csillagerőket képviselhetnék. Ám a szájukból kilógó, spirálisan kunkorodó nyelv a szó egyértelmű impulzusát jelzi. Nem kevésbé izgalmasak az észak-germán braktiátok ábrázolásai sem. A Debrecen környéki gepidaérmékkel rokon aranyamulettek régóta tudományos viták tárgyát képezik. Ábrázolásaikat a kutatók eddig nem tudták megnyugtató módon értelmezni. Egyes tudósok a paripa szájából kilógó nyúlványt kiáramló lélegzetnek vélik, és így a motivumokat a germán Odin, Votan, Szélisten megjelenítésének látják. Azonban ezek a látszólag római érméket utánzó, gyakran rovásírásos úgynevezett brakteátok szerintem nem annyira a lehelet teremtő aktusát, hanem a szóerő, a beszéd impulzusát fogalmazták meg szüntelen, s különösen akkor, ha valóban a germán mítoszok izgalmas istenségét, Odin Wotan alakját örökítették meg rajtuk. Ez az arkangyal lemondott fejlődésének magasabb lépcsőjéről azért, hogy a beszéd a nyelv teremtő angyalaként szolgálhasson az emberiségnek. Ugyanis, ha jobban megnéznénk az érmék rajzait, feltűnne, hogy a bikaszarvakkal megjelenített paripák itt egyáltalán nem lovasokat hordoznak, hiszen a furcsa állatok rögtön az emberi fejből kinőve, mint egy a nyak helyet folytatódnak. Az egyik képen, mintha egyenesen a férfi ajkai közül áramlana ki a fülőt hegyező, mint egy mágikus szavakat halló furcsa paripa, amelynek szájából szintén nem annyira a lélegzet, hanem a nyelv, mint a szó, a beszéd jelkében nyúlik ki, bizonyságául annak, hogy a szó mágiája mindenkor beavatásában a szellemi felismerések fontos lépcsőjeként jelentkezett. Az előadásra készülve a napokban más debreceni gepida érmék rajzai kerültek a kezembe, melyek számomra kétséget kizáróan ezt az értelmezést erősítették meg. A képeken rúna róni, azaz rovásírásos szövegek, a beszéd áramlott ki az állatok szájából. Ez egy tegnap előtti élményem volt, amit most itt elmondtam. A szájból, mint egy kilövelő szóerő képeinek fogtam fel a magyar motívumkincs számos példáján megőrzött úgynevezett virágot beszél motívumot is. Ezeken a jellegzetes képeken madarak, őzek, szájukban hatalmas növénygyillamlókat tartanak, amelyek ugyancsak a világban megjelenő hangzat lenyomataként, a szó erő impulzusaként értelmezhetők számomra. A modern nyelvészet nem sok gondolatot fordít annak megértésére és magyarázatára, hogy az ősnyelv szétválásában, a nyelvek további kiképzésében, fejlődésében különböző angyali lények, nyelvgéniuszok impulzusai hatottak. A bábeli torony építői az emberiség mítoszai szerint még az ősnyelv hullámhosszán kommunikáltak egymással, csak ekkor zavarta össze Isten az emberek nyelvét. Ám a szinte pótolhatatlan közös kincs elvesztésének tudata máig fennmaradt az emberiség emlékezetében. Nyelvgéniuszokról szólva tudni kell, hogy egy nép különböző hierarchikus lények hatásait hordozza. Így az ember étertestében és a néplélek étertestében két lény cseréli ki munkáját. A normális arkangyal és az arkangyal fokon megálló, visszamaradt, úgynevezett formaszellem, aki a naplények közé tartozik. Rudolf Steiner leírja, hogy ezek a lények lemondtak további fejlődésükről, és ahelyett tehát, hogy a nappal tovább léptek volna, a Földön fejlődtek tovább. Ha ez nem így lett volna, nem alakult volna ki a nyelv, a különböző nyelvek. Bizonyos vonatkozásban az embernek bensőségesen kell szeretni a nyelvét, és pedig azért, mert úgy szólván szeretetből maradtak nála magas lények, akik bizonyos tulajdonságokról lemondtak azért, hogy az ember úgy fejlődhessen, ahogy az a bölcsességnek megfelel. Hallgatóink közül most bizonyára sokan kíváncsiak arra, ki lehet, ki a magyar nyelvkínűz. Ki ez az angyali lény, akinek alakja motivum kincsünkben? Remélem, hogy ezt könyvemben meggyőzően tudtam közvetíteni, szinte a mai napig fennmaradt. Nos, ez az angyal, istennő. A mítoszokban Diana Artemisa neve, ő a Skita Artimpasa, a perzsa Artemis, azaz Anahita, aki egyes ősnépeink körében hatott, és akiben én nem csak nyelvgéniuszunkat, hanem legalábbis a kezdetekben a magyar népangyal alakját is látom. Ez nagyon komplikált és másik téma lenne erről beszámolni most. Itt elsősorban ennek az istennőnek efézusi jelentőségéről szólnék. A spirituális nyelvészet, ezt idézetbe tettem mindig, hiszen először próbáltam ezt a témát így megközelíteni. A spirituális nyelvészet központi témáját ugyanis csakis az a felismerés képezheti, hogy az emberi beszéd, a logosz, az ige tükre, amelynek titkaira az efézusi misztérium beavatottjai kaptak feleletet. Az Elő-Ázsia partjain, a mai Törökországban fekvő efézusi templom misztériumában valaha a beszéd titokzatos folyamatáról tanítottak. A templom bejáratánál a tanítvány ezt olvashatta. Ember, beszélj, és kinyilatkoztatod rajta keresztül a világ kialakulását. A kijáratnál ugyancsak ez ötlött az eszébe, szemébe. A világ kialakulása nyilatkozik meg általad, ó ember, ha beszélsz. Annak a titoknak lett részesévé, hogy minden létezés a szellemiségből, a logoszból történő megszilárdulási folyamat, egy szubstancia átváltozás, amely az emberben is végbe megy. Az efézusi aurában, ahol az ős szó minden hatalmasságában megnyilatkozott, a tanítványok felismerték az emberi lényt, mint mikrokozmikusan formált igét. Ez a párhuzam kellett ahhoz, hogy megértesse velük a világszellem igényének impulzusát. Az ember bensőjében hallotta a világot, a világ teremtését. Ezért az efézusi hagyományokban még akkor is, mikor a János evangélium írója az Akasa krónikában, azaz a világ szellemi krónikájában olvasni tudta a világ születésének titkát. Neki azonban nem csak az ősi misztériumot kellett ismernie, hanem az új krisztusi misztériumot is. János apostol Krisztus első beavatottja volt. Csak így volt képes felismerni azt, hogy az eddig a kozmoszban megmutatkozó logosz, világszó azonos azzal, aki a földi világban emberbe költözötten megjelent. Itt utalnék röviden a várost és a misztérium helyett egyaránt híressé tervő filozófusra, Herakleitosra, akit a modern tudományosság a dialektika atyának tart. Tőle származik a mondat, pantarei, minden folyik. Ám ha ezt a mára elcsépelt mondatot Herakleitos szellemében úgy közelítjük meg, hogy benne úgy az életben, mint a mulandóságban és a halálban mindent összekötő módon az örökké valóság jelenik meg, más perspektívát nyerünk általa. A bölcs még a kortárs görög szerzők ellen is fellépett, a gondolkodásuk túlságosan az életre, azaz a mulandóra irányult, ha az isteneket olyan tulajdonsággal ruházták fel, melyek a mulandó világból vétettek. Életművében azonban az a legkiemelkedőbb, hogy az Efézusban Krisztus előtt 500 évvel megszületett logosztan, valójában az ő munkássága által lépett a külső világba. A logosz görög szó, jelentése, gondolat, világszó, ige. A későbbi logika kifejezés csupán a gondolkodással összefüggő minőségére szorítkozik. Az Artemision, azaz Artemis templom területén lakó Herakleitos csak beavatottakhoz szólóan a logosszal kapcsolatos munkáit Artemis szentélyében, emesére gondoljunk a szó egyik gyökében, szentélyében helyezte el. A görög logosz ideáját később a sztoikus filozófusok tették vizsgálatuk központi kérdésével, és a logosz a testélet, ige, miután már a földi világban Krisztusban alakot öltött, az első évszázadokban a keresztény gondolkodást is uralta. Másod virágzását hozzáfűzném, ez a gondolat az erdélyiek, erdélyi szellemiségében jelent meg, bójaiak, Kemény Zsigmond és így tovább használták és ismerték és foglalkoztak ezzel a témával. A szó tehát a teremtő ige perspektívájában a legfontosabb spirituális tudnivaló. Talán tökéletlen közvetítésem ellenére is, ha ezeket a felismeréseket közel engedjük magunkhoz, és gondolatainkat a szó, az ige titkaival átitatjuk, akkor átérezzük talán, hogy a nyelvképző erő egyre szabadabbá képes válni az emberben. A spirituális úton járókat magas inspirációhoz vezeti, vezetheti, amelynek révén hallani tudják a világszót, mitől a szó titkaihoz vezető úton sejteni tudjuk annak táblatait, hogy a messzi jövőben a kimondott szó ismét mágikus, teremtő hatású lesz majd. Mintegy 2500 év múlva a Maitreya Buddha, aki a keleti tanítások szerint Gautama Buddha után 5000 évvel éri el a buddhai minőségét, lesz a kimondott szó legnagyobb tanítója. Ez a Buddha a szó erejét olyan módon uralja majd, amelyről a mai ember semmilyen fogalmat nem képes kialakítani. Olyan szavakat mond, amelyek közvetlenül mágikus erejük révén morális impulzussá válnak az emberekben. Az erkölccsel kapcsolatban egyébként Steiner könyvében utal még arra, hogy a távoli jövőben az erkölcs és bölcsesség ugyanazt fogja az emberben jelenteni. Senki nem lesz okos és bölcs anélkül, hogy magas moralitással ne rendelkezzen. Az alábbi szakaszhoz egy kérdőjelet tettem magamban, ha van türelmük, ezt még hozzáfűzném, mint antropozófiai kutatás egyik mai eredményét. A szavak egyes spirituális élményére azonban remélhetőleg nem kell ilyen sokáig várnunk. Rövidesen, az új évszázad elején egy szellemi mester révén a beszél, a kommunikáció új minőségét ismerhetjük meg. Tevékenységét manikeus impulzusként élik meg az emberek. Olyasmit fog közvetíteni, amely a legközvetlenebb én kapcsolatként fog jelentkezni, a szív abszolút jelenléteként. Nem tanítóként, és nem bodhisattvaként fog működni. A mesterek közül azon ritkák közé tartozik, akik nem a múltból a jövőbe hatnak, hanem ő a jövőből az örökké valóság csíráját ülteti majd a szívek jelen valóságába. A világban sokat fog utazni, a hatása olyasféle lesz, hogy az apostolok pünkösdi élményéhez hasonlóan mindenki érteni fogja a szavát. Az antropozófiai spirituális kutatás szerint ez a már újra megszületett lény, Kaspar Hauser, akit Steiner a szent lélek, a szent szellem emanációjával hozott kapcsolatban. Ám addig is, míg a teremtő szó újra megszületik, addig is, míg a szív szava újra fel nem csendül, ki nem halt regősök őrzik szerte a világban a szavakat. Hódoljunk egy pillanatra a mi nyelvi örökségünknek, elragadó nyelvi nyelvgéniuszunknak. Kosztolányi Dezső az egyedül való élet téves perspektívájában ugyan, de ilyen vallomást fogalmazott meg az anyanyelv jelentőségéről. Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok. Életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható. Nem külsőséges valami, mint a kabátom, még olyan sem, mint a testem. Fontosabb annál is, hogy magas vagyok-e, vagy alacsony, erőse vagy gyönge. Mélyen bennem van, a vérem csökjeiben, idegeim dúcában, metafizikai rejtékén. Ebben az egyedülvaló életben csak így nyilatkozhatom meg igazán. Naponta sokszor gondolok erre. Épp annyiszor, mint arra, hogy születtem, élek és meghalok. Füst Milán így vallott nyelvünkről. Ó, jól vigyázz, mert anyád nyelvét bízták rád a századok, és azt meg kell védened. Hallgass rá, egy láthatatlan lángolás teremté meg a nagyvilágot, és benned az dobog, mert néked is van lángod. Szent a nyelv, s több kincsed nincs neked. Oly csodás nyelv a magyar, révület fog el, ha rágondolok is. Ne hagyd tehát, hogy elmerüljön visszasüllyedjen a ködbe, amelyből származott. Nos, az írók költők közül azonban csak kevesen tudják, hogy jogos helytartói nyelvük angyalának. Ők őrködnek azon, hogy a hagyományos tartalmak feloldódásánál ne a közigazgatott világ absztrakt szóarmadája áramoljon nyelvünkbe, gondoskodnak arról, hogy a szavak szellemileg is élők maradjanak. Szerencsére épp oly varázslattal szólnak, mint a nép költészete, épp olyan gyönyörű köntösbe öltöztetik nyelvistennőjüket, makacs szerelemmel, mindig megújítva a ragyogó halástot, mint az ókor kultikus ünnepein szokták. Sőt, még ennél is nagyobb ajándékot adtak. A költészet varázsát ugyanis mindnyájan úgy éljük át, hogy általa pillanatokon belül szellemi síkra lépünk. Az ihletett próza, a dráma, a vers valójában már az emberen kívülható angyali minősége, a szellemét ragadja meg, azaz saját jövőbeli struktúránkat építi az énünkbe. A művészetek ugyanis mind az ember szellemi struktúráit fogalmazzák meg, ezt teremtik újra, mint ahogy például az építészet, itt kissé egyszerűsítettem fogalmazok. Az eddig legtökéletesebb emberi struktúra a fizikai test törvényeit, bölcsességét visszhangozza, ezt növeli fel a térben, úgy a szobrászat az étertes lényegiségét formálja a plasztikába. A festészet nem más, mint az asztrál test tükrözése, míg az én törvényeim érzelmi tudat alatti síkon követve a zene fejezi ki. Ilyen összefüggésben gondolkodva tehát az ember a költészetben egy még magasabb struktúrát, az evolúció magasabb lépcsőjét, a magasabb ént tudja megszólítani. Bizony kijelenthetem, szerencsés és boldog az a nép, akiben nagy költők hadserege nyúl az egekbe, hogy onnan a manaszt, a szellemi ént az ember lelkébe, legbensőbb lényegiségébe költöztesse. Ennyi volt a spirituális nyelvészet megközelítése ebben az előadásban.
Igen, magasabb volt, nagyon jó. És hány évig kell ezt tanulni?
Hát,
mert ez rengeteg.
Elég sokáig foglalkoztam vele. Az anyagbítés sokkal tovább tartott, a megírásra tartott ilyen sokáig, sok mindenről szó van.
Akkor azt hallgatom, az inspiráció honnan jött? Tehát gondolom nem ezzel születtél.
Nem.
Tehát egy felismerésnek el kellett
jönnie. Hát nem vagyok nyelvész, hozzáteszem, magyar történelem és rajzakot tanultam, végeztem, és újságíró lettem, és Magyarországon is ezzel foglalkoztam. Majd külföldre távoztunk, és ott is egy ideig még képzőművészeti főiskolára jártam, tehát művészettörténet áll hozzám közel, és a magyarokkal ott találkoztam igazán. Először láttam meg magunkat, és ez külföldön történt, tehát egy más idegen környezetben, más nép között, Amerikában, Kaliforniában, Németországban vagy Angliában, ott döbbentem rá, hogy kik vagyunk, és ez keltette fel az érdeklődésemet. Az a rendkívüli öntudat, amivel a honfitársaimat megpillantottam, és ebben magamra is ismertem, hogy ha mondjak, egy szerénytelenebb vonatkozást is ehhez, ugyanis ez volt annyira megragadó, hogy nem lehetett átnézni a magyarokon, semmilyen országban, akárhogy beszélték is azt a nyelvet. Egy rendkívüli intenzitás sugárzott belőlük, ami kiemelte őket az adott népi környezetből. És párhuzamosan ezzel foglalkoztam antropozófiával, és a munkám során nagyon sok magyar témával foglalkoztam, nagyon sok őstörténeti vagy magyar történelemmel, nyelvészettel foglalkozó könyvet olvastam, amik az emigrációban megjelenhettek, akkor itt még ezek nem voltak ismertek, és a rádióban, amely a Deutsche Welle, Deutschlandfunk magyar szerkesztősége volt Európa programon belül, minden országnak volt egy adása. Ott meg is ismerhettem ezeket a szerzőket, sokan titomban jöttek ki Magyarországról, akik kutattak, mások a különböző égtájakról jöttek oda, és és volt módom közelebbről is az egymással egyáltalán nem is rokon, hanem kontroverz véleményeket is megismerni, és erről sokat tudósítottak. És valahogy az idő folyamán összeállt a kép, hogy egyrészt a magyarokkal való a hontalanságban ugyanis sokkal más a viszony, tehát valami hiányzik, az egy fájdalom. A honvágy az nem egy honvágy, az nem vágy, az egy fájdalom, honfájdalom, ugye? És a nyelv elvesztése az egy dráma, tehát az anyanyelv elvesztése. Az ember megpróbál megtanulni más nyelveket, de ez pótolhatatlan. És ezen az ember elkezd gondolkodni, hogy mi az a titok, ami bennünk van, mi az a lényeg, ami a magyarságot jelenti bennem is, és a népemhez való kapcsolatban, és hát így állt össze tulajdonképpen ez a bonyolult kapcsolat, aminek az eredménye lett azután, hogy foglalkozni kezdtem a magyarság spirituális gyökereivel, ami nem őstörténet igazán, hanem egy másik. Tehát ahhoz kellene tudni, hogy kik vagyunk, hogy én erről írhassak. Tehát az első könyv az egy végül is misztérium könyv lett valami módon, aminek ez, amit itt önök hallottak, az egyik részét képezi. A nőiség misztériumaival foglalkozik, és benne főszerepet kap természetesen a magyar nyelvgéniusz istenünk, aki mindenképpen szoros kapcsolatban van a magyarsággal. A most irandó folytatásban próbálom ezt konkrétabbá és közelebbé hozni. Természetesen a tudósok segítsége nélkül én nem tudok létezni, és máig sok kontroverz vélemény van nyelvészetet illetően is, de őstörténetet illetően is, tehát ebbe kell valamilyen módon eligazodni.
Szabad az Isten nevét még egyszer letörni vele.
Igen, tessék!
Diana volt, és még...
Diana Artemis, tehát ez mind a kettő. Diana Artemis, tehát görögnek véljük, de mégis a könyvemben hosszadalmasan bemutattam a magyar képi anyaggal együtt, hogy ez az istennő nagyon sokat szerepel minden formájában, ősi formáit is megmutattam, ami a mai napig népművészetünkben jelen van. Tehát nem tudván, hogy ez nyelvgéniusz, de hát nagyon előbb a nyelv alakul ki, és csak utána az én tudatát, sokkal korábban a nyelv egy ősi dolog. És ez az istennő előszeretettel korábban az állatok úrnőjeként szerepelt, volt ismert a keleti kultúrákban, nem csak a magyaréban, de természetesen sok képpel igyekeztem ezt közelhozni, és később ő lett ez az istennő, aki gyakran szarvasokkal van. Tehát a szarvasokat követő őseink, amelyek eredet legendáink tartalmaznak, azt én őhozzá kapcsolom feltétlenül, tehát ő volt ilyen formában a mi vezető angyalunk, népangyalunk kezdetektől fogva. És nem lehetetlen, tehát ő nem Görögországban volt, oda később exportálták igazából, Elő-Ázsiában volt ismeretes, és itt egy gondot fog okozni a ősnépeink követése kapcsán ez a lokalitás, ez a geográfia, amely nekem egyetem szellemi geográfia, hiszen ha követtem az ő emlékeit közel Elő-Ázsiából, vagy ahol megjelentek ezek az ókorban ismert emlékek, az megjelent a magyarok művészetében, népi művészetében, motivumkincsében is. Tehát egyet én nem írtam még őstörténetet, hanem megmutattam egy motivumkincsnek a vonulását, mely egyértelműen egy kicsit északra és egy kicsit nyugatra ide hozzánkig vonul. Tehát ebben most nem mennék bele, mert ez nem csupán nyelv, ez már nem egészen nyelvészet. És nem törtem lándzsát nyelvészetileg, mert nem is ez volt a téma, egyaránt foglalkozom finnugor példákkal, finn példa, tehát nem szabad elhatárolódni, ugyanis a legelső olvasmányaim és vendégeim a rádiónál, ugye akkor ilyen szumérozás magas virágkora volt, annak ez 10-20 évvel ezelőtt, ez nyugaton volt, most itt nem tudom, hogy ez milyen formában ölt testet, de én egy fatális helyzetet látok erre vonatkozóan, ugyanis én nem engedném el szívesen a finn rokonaim kezét sem, és ugyanúgy érvényesnek tartok más megközelítési lehetőséget, amit az itt volt vendég is említett, a török-magyar kétségtelen, ezek mind léteznek, de ugyanúgy a szumérral is nyugodtan lehet foglalkozni, hiszen egy-két híres tudós foglalkozott ezzel, akik Európában elismertek voltak. De amiben én nem tudok belemenni, én nem vagyok ennyire nyelvész, én csak egy ilyen módon tudok ehhez hozzányúlni. Viszont a legendáink egy része és egy-két alapos tudományos eredmény elegendő okot nyújt arra, hogy Mezopotámiával mégis valamilyen módon foglalkozzunk, ezt nem lehet kihagyni, hiszen nyelvészetileg is nem a legkorábbi időben, amikor ezt a nyelvet felfedezték, akkor nem a magyarhoz hasonlították egyáltalán csupán, hanem a finnugor nyelvekhez hasonlították. Majdnem annyi ismert szó van a finnben is, vagy a finnugor nyelvekben a szumérra szedetve, mint a magyarra. Tehát itt elcsúszott valahol, és ez a konok szembenállás megakadályoz más lehetőségeket is, hogy a gyökereinket egy kicsit a finnugor területek, geográfia helyett egy kicsit máshol is kereshessük. Nem kell azért Babilonba menni, de mégis egy terepet feltétlenül figyelembe kell venni, ha ezzel komolyan foglalkoznak a tudósok. Én újságíró vagyok, én mindenkit meghallgattam és meghallgatok, tehát én egy csomó véleményt tudok egymás mellé tenni, és abból, amit az egyszerű képességeim révén le tudok vonni, tehát azt tudom majd alkalmazni. De először a motivum kincs abban a vizuális tréningen elég nagy, tehát abban egy kicsit nagyobb biztonsággal mozogtam, és ezeket a dolgokat próbáltam megvilágítani. Hogy ez elég
jelent. Én arra kérnélek meg, hogy a könyved egy címét mondd el, illetve hogy melyik kiadónál jelent meg, illetve egy pár szót szóljál róla, légy szíves.
A Magyarság spirituális gyökerei a Püsti kiadónál jelent meg 2 évvel ezelőtt. A célom az volt ezzel, hogy ezt egy ilyen szellemtudományi hátterű könyvet írtam, de nem antropozófusoknak, tehát nem ki akartam hozni ezt a témát és ezeket a gondolatokat, hogy mondjam, a honfitársaim elé, hogy mindenki megközelíthesse, ha erre kíváncsi vagy bármilyen módon ez érdekli az embereket.
A számomra ez teljesen új megközelítés természetesen. Lehet, hogy meg kell hallgatnom majd még egyszer a honlapról a felvételt, hogy valójában végig vegyem, vagy a könyvet is meg kell majd néznem. Én arra lennék kíváncsi, hogy ugye azt már tudjuk, hogy ez, hogy honnét jöttünk, kik vagyunk, merre tartunk, ez minden népnél felmerülő kérdések. Ugyanis a nyelvtannal foglalkozás, a környező országban mindenütt vannak tanszékek, és a saját nyelvükkel foglalkoznak. Ebben a kérdésekben vannak-e konkurenciák? Tehát a ilyen spirituális megközelítéssel foglalkoznak-e más országokkal, van ebben például nemzetközi találkozó?
Hát mondjak el itt egy olyan titkot, ami miatt óvakodtam attól, de itt nagyon kedvesen meghívtak erre a rendezvényre. Nincsen ilyen, ez az én elnevezésem, és mindenütt idézőjelben szerepel ez a spirituális nyelvészet, tehát hogy mondjam, ez ilyen formán én nem olvastam, ezt én jelöltem meg így, mert ilyen komprimáltam, vagy ilyen irányultsággal ezt így nem nevezték. Akit idéztem, a Steineri antropozófiában szerepel természetesen az etézusi logos, ami megvan a könyvemben részletesen, és én csak itt utaltam rá, tehát hogy az mit jelentett konkrétan. Régen halállal büntették, akik ezeket a misztérium titkokat elárulták, ma más idő van, és el kell mondani, hogy mi volt ezeknek a különféle egyébként misztériumoknak a lényege, hogy az emberek tudják viszonyítani a mai dolgokhoz. Nem ezt kell követni, ez nem ősvallást akar életre kelteni, ezt azonnal szeretném nagyon komolyan leszögezni, tehát amit írtam, vagy írni is fogok, azt nem azért írtam, hogy azzal hát most megtaláltuk, nem, szó sincs róla, hanem hogy világossá váljon az, hogy honnan jöttünk, mi volt az, értékelni tudjuk az emberiség fejlődésében a mi szerepünket, mi mit cselekedtünk, mi történt mi velünk igazán. Én csak ezután tudok, tehát ez mind a jövőre is irányul, amiket írtam, vagy amit most következik, mert nem tudok a jövőhöz, hogy mi dolga van a magyarságnak, mi dolga van a magyaroknak itt Európa közepén, és egyáltalán az a különböző népek missziójáról, a sorsáról, az egyéni sors és a nép sors összefüggéseiről, karmikus összefüggéseiről. Mi a közös minnyájunk vagy? Van egy csodálatos közös dolog, ami nekem a legtöbb pillanatilag még. Az, hogy magyarok vagyunk. Mi az a titok? Mit jelent ez? Miért vagyunk itt? Sorsunk valamiképpen csak itt tud megnyilvánulni, és ezért fontos, hogy tudjuk, hogy kik vagyunk. Ez az önismeret. Tehát ahhoz, hogy mi a tudatba emeljük a mi népi mi voltunkat, ahhoz szükséges tudni a múltunkat is. Tehát, hogy egy ha nagyon régi népek voltunk, olyat, mint néhány dolgot olvastam, és nem kritizálok én a könyvemben, soha senkiről nem jut, hogy ez badarság, vagy ez nem. Tehát én nem kritizálok, hanem én nyújtok oda egy más megközelítést, mert magam is elég, hogy mondjam, kalandos dolgokat írok le talán. Tehát nincs jogom ahhoz, hogy én mást nyilvánosan legalábbis. Nagyon ritka, amikor erre vetemedek, lehet, hogy ez fog következni különösen, hogy itt vagyok, nem tudom. De mindenki írja meg, amit úgy vél, hogy fontos is. Amiért ennyi kalandos nézet van, annak az az oka, úgy érzem, és ezt nagyon sajnálom, mert nagyon szeretem a professzionális dolgokat, tehát én szeretem, ha egy szakember ír valamiről, szeretem, ha az adjunktus úr beszél a nyelvről, a történelemről írjanak a tudósok. De itt van ez a néplélek, aki valami hiányosságot érez, valami befejezetlenséget, kifejezetten elégedetlen úgy tűnik nekem legalábbis azzal, amit itt mi magunkról tudunk, és akkor nyílik egy olyan ösvény, egy olyan kapu nyílik, ahol beáramlanak azok a válaszolni akarok magamat is ugyan oda sorolom, az amatőr kutatók jobb, rosszabb felkészültséggel, akik megpróbálják ezt a néplélek által feladott kérdést megválaszolni, mindazzal, amit mi olvashatunk, ilyen vagy olyan módon ezt akarják pótolni, és én ezt jobb szeretném, ha ezt a tudósok tennék meg, akik felkészültebbek, de valami oka van, amiért ezt a hiányérzetet, és ez egy jogos hiányérzet, nem tudják. Tessék, Attila. Jó ez? Így kérdezni.
Jó. Részben felvezetted a kérdésemet, ami arról szól, hogy ezek a kutatások, ezek a felismerések, ezek mit eredményeztek az belső éned még jobb megismerésében, vagy felismerésében?
Nagyon sokat, ugyanis ez az egész, hogy én hozzám merjek nyúlni nekem, ez egy nagyon szent dolog egyébként, egy népismerettel a mi népünk mi voltával foglalkozni. Tehát először, ugye ez egy komplikált metafizikus dolog, és egy kicsit nem is metafizikus, ezt másképp nevezném. Egyrészt egy csomó dolgot kellett magammal rendbe tenni, szembesülni kellett először, egy önismeretre volt szükség, és ez eltartott egy darabit. Tehát, hogy az ember bizonyos dolgokhoz hozzáférhessen, gondolom szellemileg, vagy egyébként, tehát ahhoz kell egy rendet képeznie magában, valami önzetlenebb karaktert ölteni, tehát a becsvágyat, hiúságot mondjuk, ami egy normális cikknél, vagy munkánál, riportnál, vagy bárminél is egy ember, vagy bárkinek a munkába szükséges ahhoz, hogy az jó legyen. Itt valamelyest le kellett fokoznom, tehát ez nem azért született, hogy én most itt bárhol nem is nagyon voltam jelen, el voltam rejtőzve, és nem is voltam itt igazán, hogy megfelelhessek ennek a feladatnak, tehát ez nekem nem volt egyszerű. Az, hogy rengeteg könyvet kellett elolvasni, mondjuk könyvek százait, és ez azért olyan nehéz, és itt kerül be egy picit a dilettantizmus, ha nem vigyázunk eléggé, tehát olyanról mertem csak írni, amiről nagyon nehéz érzéken feletti dolgokról bizonyos, tehát ezt nem tudjuk bizonyítani. Ahhoz kell egy csomó ismeret, és ítélkező tudatnak a képessége, hogy önnek meggyőző ez a 280 kép van benne, fejtegetések, különböző szellemtudományi fejtegetések, mert ezek nélkül szerintem az ókori képeket, pecséthengereket, vagy egyebeket, ami misztérium, tudás, bölcsességnek a képei, nem tudjuk elemezni, nem fér hozzá a normális, idézőjelben nagyszerű, de normális mai materialista tudomány, ezt nem tudja. Egyszerűen megfejthetetlenek, ugye az egyiptomi vagy egyéb dolgok is. És hát ez egy komplikált folyamat volt, és hogy jól vagy rosszul csináltam, ahhoz nagyon sok szakterületet, tehát nyelvészeti könyvek sokasságát, a mai állapotot, vagy a történelem, regészetbe kellett bizonyos jártasságot kész, tehát ilyenekkel foglalkoztam, miután egyáltalán hozzá tudta. Antropozófiába eleve sok-sok évig már előtte, mielőtt hozzá nyúlhattam ehhez. Tessék, Attila!
Ha más nincs, akkor a Laci kérdéséhez annyiba egy további kérdéshez csatlakoznék, hogy valóban nagy jelentősége van annak, hogy találkozókon, akár nemzetközi és tudományos találkozókon is megvitatásra kerüljenek különböző nyelvészeti élmények, felfogások és tanulmányok, egyéni álláspontok. Igen ám, de bennem az a további kérdés mocorog, hogy na de akkor most csapázzunk, akkor most kinek jobb a véleménye, vagy kinek erősebb a hangja, az dönti majd el, hogy kinek van igaza. Vagyis, hogy juthatunk el egy megbékélési, egy békés, békességes felismeréshez, mi segíthet? Hát gondolom, hogy pont a spirituális nyelvészet segíthet egy ilyen népek közötti és különböző tudományos egyéni világszemetek közötti megbékéléshez eljutni, hiszen ha mindig a földi szempontokat, a földi nézőpontokat, álláspontokat hangsúlyozzuk, akkor csak szemben állhatunk egymással, de hogyha eljuthatunk egy olyan nézőponthoz, szemlélethez, ahol mégiscsak valamennyire a tudomány, a művészet és a vallásnak egyfajta egysége megtalálható, akkor ott már eleve a megbékélés benne van. Tehát az lenne a kérdésem, hogy egy megbékélési impulzushoz mennyiben járul hozzá az általa spirituális nyelvészetnek nevezett kutatási irányok.
Erre azért nehéz válaszolni, mert kutatókkal nem sokat beszéltem, egy-egy nem túl sok szó vagy ős hangzati elemzés van a könyvemben, mert nagyon csúszós talaj, annyiban már bele merészkedtem, hogy rengeteg nyelv van keleten is, amiben ez a szó ezt vagy azt vagy amazt jelenti, tehát amikor valamit idéztem, abban elég biztos voltam, tehát például megkérdeztem a Tudományos Akadémia finugorista nyelvészét, a hum és a hogy kell írni. Tehát ebben elég biztos voltam, hogy ez a szó, így ahogy én véltem, hogy ez minden nyelvben, tehát ős szó nyilvánvalóan, hiszen mindegyik finugor, szumér, indo-európai nyelvben jelen van. Tehát ez egy rendkívüli dolog. Tehát több ilyen is van, csak én nem vagyok elég képzett ahhoz, hogy ebben tovább láthassak. De az tény, tehát mikor én a mondák és legendák, mitoszok szintjén dolgozom, tehát én erősebben hagyatkozom ezeknek a valóságtartalmára, a történeti kutatásokban, mint itt például az ősnyelv bábeli torony, az egy rendkívüli dolog egyébként is, és egész bizonyos, hogy nem hazugság, hanem egy mélyebb bölcsesség rejtőzik ezekben a mitoszokban, mint amit mi megengedjük, hogy tudományosan, hogy legyen bennük. Tehát én ezeket komolyan veszem, és minden lépésnél vagy témánál ezeket alaposan szemügyre veszem, és néhány esetben, mint ahogy majd erről fogok írni, élesebb irányító tű, mint a történelmi kutatásokban vitál egymással szemben álló felek ezt vagy azt mondják, ott van egy ilyen legenda, abszolút egyértelműen elhelyez bennünket egy millióbe, egy geográfiai térbe, vagy népek közé, ami egyértelmű, hogy azok mi vagyunk, és azok tudományosan is elismert rokonaink. Tehát én ebben megbízom, és ezt próbálom egy másik szinten körbejárni és megvilágítani. Hogy mennyire elfogadható és különösen nemzetközi, ezt nem tudom, mert tényleg most olyanoknak a tanulni, hogy valami új, lehet, hogy tökéletlenül mondtam el, vagy nem is jó, amit csináltam, tehát ez nem autoritér, tehát ez nem úgy van, hogy most erre azt mondták, hogy ez egy külön irányzat, én nem vagyok, hanem ezt én gondoltam, hogy így megfogalmazhatom, mert követhető, tehát egyes nyelvészek, költők, Novalis például utalt erre a spirituális hátterére a szavaknak, Hölderlin például verseket írt a virágot beszélről, tehát, hogy teremtenek, teremthetőek dolgok a szavakkal. Ott van a mi népművészetünk, tele van ilyen nyomokkal, ez a brakteát, ez csodálatos dolog, az úgy van, ahogy én először az első pillantásra gondoltam, de az tartott mindig egy ideig, míg meggyőzővé tudtam tenni magamnak is, és és leírni is, hogy hogy is néz ki. Tehát nagyon alternatív megközelítéseknek vélem én ezt, és nem tudom a rezonanciát. Tehát a rezonancia mondjuk a püskiéknél egyértelműbb, ott vagy eladják, vagy nem, és hát amit eddig kiadtak, az elfogyott, úgy hallottam. Itt ebben a témában, anélkül, hogy bárki erről hallhatott volna valójában.
Jó, további kérdés.
Ez egy nagyon tömör előadás, és nagyon sok mindenről esett szó mondatokban, filmatokban. Engem az érdekelne, hogy valami elérés, hogyha nagyon hossz fogalomrendszert használok, mert nem sikerült azért teljesen belemennem. Igen, sok volt. Tehát, hogy arról beszélt, hogy van nekünk egy ilyen istenünk, angyalunk, aki Artemis, és hogy a népnek, mint spirituális lénynek, vagy igen, a nyelvek és példás lénynek, ugye van valami misszió, hivatása, hogy mit gondol, hogy mi ez a magyar esetén?
Igen. Hát itt, ha ezt egy kicsit az ember megismeri ezt, amit itt előadtam, tehát különösen a nem csak őshangok, hanem ezzel a misztérium kapcsolattal, az efézusi logosz misztérium, ne feledjük el, ne feledjük, hogy az igé misztériumáról van szó, és itt tudok kapcsolódni az előbbi. Ez egy kicsit más megközelítés, egy kicsit más szinten, de nem merem így kimondani, mint az előző kérdésben elhangzott, hogy a teremtés szava. Minden esetre a magyaroknak az istennőjük ennek a misztériumnak az istennője. Nem akartam ezt jobban aláhúzni, hanem érzékenyen leülepedni hagyni, és nem is kell mindent mindig kibeszélni. De hát mindenképpen azt érzem, hogy a magyaroknak a szóhoz, az igéhez rendkívüli nagy. Több köze van, mint más nyelveken, ez érzékeltethető talán. Egy részlet foglalkozik a könyvemben ezzel a tematikával is, de hát nagyon óvatosan merem ezt kezelni. A magyaroknak, hogy miért jöttünk ide, ezzel most részletesen ebben ülök most is, ezt próbálom folytatni, ennek a könyvnek a folytatását. Európa közepén miért jöttünk ide? Keletről, mindenképpen keletebbről, mint ahol most vagyunk. Hátat fordítottunk azoknak, akik ott vannak. Itt védtük is Európát, de valami dolguk van. Tehát nem csak úgy jöttünk, mert akár besenyők, akár bárki. Tehát ez egy nekem misztérium cselekvés van, bölcsesség van mögötte, bölcseink voltak, akik tudták, hogy mit cselekednek, amikor idejöttek, és nem egyszer, és talán nem is kétszer. Tehát itt a különböző teóriák, modern és kontroverz vélemények azért megközelítik ennek a lényegét, és azzal, hogy külső, hogy kettős honfoglalás, meg talán hármas, tehát a hármas honfoglalás nem olyan új, nem a László Gyula találmánya, Mátyás király idejében mindegyik krónikaíró, Turóci és Bonfini is ezt kezelték, ezt a dolgot, sőt Bonfini írta először a hun-avar-magyar folytonosságot. És Mátyás király, hogy mondjam, a hermetikus tudományokban járatos király volt, egyik nagy királyunk, aki kapcsolatban állt Európa akkori ezt a tudomány művelő kutatóival, íróival, akik dedikálták neki bizonyos könyveiket, tanulmányaikat. Én gondolok itt természetesen elsősorban nem megmosolyogni való ez az alkímiára, tehát a rózsakeresztesek áramlatában, akik ezt a hermetikus bölcsességet kultiválták és ébresztették fel, és nagy jelentőséggel a jövőre, nagy titokban ezt az emberiség között felélesztették. Tehát ezek nagy jelentőségi dolgok az én számomra. Tehát ezek tudományos munkák, iratok most jelentek meg, némelyike, amelyek ezt konkrétan leírják, ők nem tudják, hogy tulajdonképpen ezzel mit mondtak nekem, vagy a hasonlóan gondolkodó embereknek, tehát hogy milyen nagy távlata van ezeknek a munkáknak, vagy ennek a tudásnak, hogy én ezt most megtudtam, már tudósok tudják régóta. De én más jelentőséget kölcsönzök neki. A magyarok Európa közepén vannak, és Közép-Európának a legfőbb feladata, Közép-Európán mit értek? Ugyanis Közép-Európa, azt hittem csak mi vagyunk, a németek is úgy gondolják, hogy ők Közép-Európa. Minden esetre ez a képlet Magyarország Ausztriával együtt. Én tudom, hogy itt sok hurpengetek meg a német dologgal, én ott éltem és hazajöttem, és boldog vagyok, hogy itt vagyok. Tehát én tudom, hogy körülbelül miről beszélek. A a legfontosabb, tehát az öntudat szót megemlítettem a legelején, ami megérintett, és nyilvánvaló volt. Itt leírtam részletesen, hogy mikor érintett, hogy került belénk, a vérszerződés mit jelent. Az nem egyételő, hanem az pont a régi vérerőket szét. Ezt tudták ezek a bölcseink, az a régi csoportét, ezt a régies, archaikus csoportét, azt széttörte, szétvagdalta, ezáltal az egyéni érvelődésnek az útja kezdődhetett el, ugye? A Goethe-ben, Goethe vagy a Faustban, ugye, vérrel írja alá Faust a szerződést, a vér, ugye, a vérszerződés, gondoljunk erre. A vér belévő vas, a materiális én, tehát az én materiális hordozója, fordítva akarom mondani. Tehát, hogy ez a szellemi képlet, ami a test, lélek és szellem, ezt ne feledjük el, mert ki van iktatva a vallási szókincsből is, csak test és lélek van igazán. Tehát a test, lélek és szellemnek a szellem minősége az az én, és ez a vérünk a hordozója, rendkívüli jelentőségű, amíg nem volt népkeveredés, ma már elég jó megkeveredek. A magyarok régtől, mondjuk, hogy magyarok vagyunk, hány népből állunk, hány népanyagból állunk. A széttört archaikus csoportén, legkorábban a mi szkita népeink, vagy ahol értünk mindegy, hogy kanyarodunk ehhez, széttöredezett, és az érfejlődés elég korán el tudott indulni. Tehát az Európa közepén lévő népek, a németek és magyarok, Ausztria, stb. Ez a Közép-Európa. Az én fejlődése, fejlesztése a legnagyobb feladat. Ez a fő feladata, ha a jövőt nézzük, hogy erre részletesen elég így. Nagyon sok nehéz fogalom is szerepet kapott. Elnézést kérek, hogy nem tudtam mindre menet közben kitérni, mert az nagyon elvitt volna, de talán így is érthető, Attila.
Szeretném kérdezni most elsősorban az agyontosokról, de tőled is, Ági, a Buda szónak a jellegével netán tartalmi etimológiai tudnivalóival kapcsolatosan mit lehetne most elmondani, mert mégiscsak figyelemre méltó, hogy Budapesten élünk, a Buda szó ugye része a Budapestnek, ugyanakkor Ági is ma említette az emberiség egyik nagyon elismert személyiségét, Buddhát, akinek a bizonyos keleti tradíció szerint, és lengyel szerint is az utóda lesz majd a Maitreya Buddha, akinek ugye a szóerővel igen szoros kapcsolata lesz, de ez most egyelőre maradjon egy ilyen közbevetőleg tett mondatnak. Tehát a Buda szó mégiscsak itt mit mond nekünk? Ha szabad ezt a nagyon egyszerű kérdést most már föltenni, honnan is van ez a Buda, mit is jelent, hogy került ide Budapestre a Buda szó?
Azt mondják, hogy nem Buddhát kell mondani, ahogy Magyarországon elterjedt, hanem Budát. Azt már több ember tudja.
Engem kiavítottak, úgyhogy nem tudom, én most új vagyok itt, hogy nem tudom, hogy kell itthon mondani.
Itthon Buddhának mondják, de többen tiltakoznak már, hogy Budának kell mondani, mert ott úgy mondatják.
Igen, a helység névre kérdezem, a város nevére.
Mit gondol az agyunktus úr?
Hát bevallom, nem tudom, ez nem szép tőlem, de nem tudom, hogy Buda, Buda nevét miből szokás magyarázni, illetve a Buda személy nevet, mert ugye ott van az is, hogy a kettő mennyiben, vagy miért függhet, vagy nem függ össze egymással, és a Buddhának az a teológiáról meg főleg nem tudok mit mondani.
Mert a másfértes nyelvészetet mondasz, akkor mégiscsak őshangos. Igen, vonalon mégiscsak egy meglepő helyzetnek tűnik ez.
Igen, hát én is majdnem közel állok az agyuntus úr véleményéhez, mert én se tudom igazán, de ha ebben a szellemi, spirituális megközelítésben gondolkodom, akkor bizony nekem közel van hozzá az értelmezés, hogy ez a Buda, ezt a Buddhát jelölheti, ugyanis Attilának volt ez a testvére a okmányokban és a krónikákban Bleda néven szerepel, hogy korrekt hátteret is adjunk ennek, de a magyaroknál nem így szerepelt, hanem ők Budának nevezték ezt a testvért, akit éppen most foglalkozom sajnos ezzel, állítólag Attila megölt. Tehát valamennyi hagyományunk erre utal, valamilyen módon költészetünk egyebek. Az egyetlen konkrét krónika, az egyetlen konkrét híradás, aki Attilát udvarában meglátogatta, mindjárt eszembe jut, igen. A küldött, aki a kelet bizánci küldöttséggel jelent meg Attila udvaránál, találkozott Buda Bleda feleségével, özvegyével, és ezek nagyon tájékozott emberek voltak, minden titkot, mindent azért a titkosszolgálataik és révén megtudtak, egyetlen szót sem hallott egész Pannoniában való tartózkodása, illetve hát ez nem is Pannoniában volt, hanem már a Duna-Tisza közé. Nem tudjuk, hogy melyik részén ez. A történészek most vitatkoznak, érdeklődve olvasom, hol volt Attila palotája, ahol ő megjelent. Tehát nem említette egyetlen szóval se senki a környezetével és a barátságos özvegy sem, hogy ilyen szörnyű gyilkosság történt volna, mert biztos ezt nem tartják meg maguknak, tehát nem tudni, hogy ettől rettegés Attilától nagyobb volt-e. De tény, hogy az egyetlen konkrét megemlékezés az nem említette fel ezt a testvérgyilkosságot. A másik, hogy megelőzte Attila a nagy király, tehát ő 1453-ban lett nagy király, és csak 8 évig volt uralkodó előtte.
Nem 1450.
450. Ja, 450, bocsánat, 1500-et mondtam már, előjárok. Mátyáshoz, akit második Attilának hívták, és az ő korában élet fel egyébként intenzíven ez is foglalkoztat, ez Attilával való foglalkozás intenzíven került felszínre, és őt második Attilának nevezték. Tehát Buda előtte kormányzott 10 évig, előtte a nagybácsi és Ruga és uralkodtak, a hunok elég régen itt voltak, tehát ő csak az utolsó 8 évben volt nagy király, miután Buda valamilyen módon meghalt, eltávozott az élők sorából, hogy milyen módon, erre nem tudok felelni. Tekintettel arra, hogy a hunok emlékei között, tehát ilyen bálványokat, meg egyebeket emlegettek a korabeli kutatók, azok Buddha bálványok voltak, tehát a hunok között különféle vallási elemek léteztek, definitív a buddhizmus megjelent közöttük. A kereszténységről szó lehet, hiszen az a térség, ahonnan ők a Pontus északi részéből errefele, fehér hunok, ugye ott volt a hazájuk, így nevezem, inkább nem szállásterületeket mondok, hiszen sokkal fejlettebb kultúra volt, mint ahogy mi itt védjük, és ezt velünk elhitetni akarják a különböző források. Egy rendkívül fejlett az irániak körzetébe, tehát a keleti kultúrákhoz kapcsolódó, rendkívül szervezett nagy fejlettséggel megszervezett állam, mi kultúra, tehát szervezettségű volt ez a hun kultúra, ahol különböző vallások, ugye a szomszédban akkor volt az Iránban 1-200 éves múltan rendelkezett a manicheizmus, amely később az újguroknál 100 évig államvallás lett. Tehát ők a kereszténység gnosztikus formáit is ismerhették. Attila elég képzett volt, és nem csak azért, mert ugye a római udvarban nevelkedett, hanem mert az ő a hunok tradíciójából is rendkívüli bölcsességről adnak hív bizonyos krónikák, vagy lehet tudomást szerezni, vagy következtetni legalábbis, ha túl sok írott emlékünk nincs is. És ez a buddaság, ezt nem tudok, tehát még nem merek, majd talán egy év múlva tudom ezt jobban megválaszolni, nem tudok sokkal többet hozzátenni én sem, de ilyen irányban nyugodtan gondolkodhatunk, mert az, hogy véletlenül alakultak ki nevek, azt nem nagyon gondolom, ilyen nevek, ami nagyon jellegzetes egy név. Krisztus előtt 600-ban volt, ugyanis Buddha.
Hiszen megvilágosodottat jelent, nem?
Igen, és még ami nagyon fontos, és ezért is hihető ez a buddhai vonatkozás, hiszen ez a Buda a szkíta népek által terjedt el, és maga is egy szkíta szaka, indoszkíta családból származott ez a Buddha. Ez nem megvetendő, ha a nyelvemlékeket megfigyeljük. Én mindig kérdeztem, hogy milyen nyelven, nem tudjuk, hogy a hunoknak milyen nyelve volt, a magyaroknak nem tudjuk, a besenyőknek, a jászoknak és senkinek mi magyarul beszélünk. Tehát nem tudjuk az egyes népeinknek az anyanyelvét igazából. Nem tudjuk a hunokét se, tehát ha arra gondolok, hogy a szanszkritba és a hinduba nagyon sok szerzőt nyelvészt olvastam a 1800-as évekből, akik Bátyás Flórián vagy Otrokocsi és a többieket. Tehát én kontra, azért elolvastam, mert lelkismeretes akartam lenni. Ott rengeteg gyűjtés, sőt Körösi Csomának olvastam az egyik kiadását, ahol egy szószedet van a szanszkrit, hogy ő mit talált a szanszkrit és magyar nyelvvel kapcsolatosan, akkor is, ha indo-európai ez a nyelv, akkor is nagyon érdekesek az ő feljegyzései, és megvan nekem a szószedet, hogy milyen nyelv, vagy szóhasonlatosságot, párhuzamnak lehet ezt nevezni, talált, és nyelvészetileg is nagyon érdekes utalásokat tett, az meglepett engem, mert ehhez annyira már nem értek. Tehát rengeteg az indiai és szanszkrit nyelven, amely egy művi nyelv, a magyar nyelvi vonatkozás, magyar szópárhuzamok teljesen azonosak. Család azóta már nagyon sokat kutattak, és ez hogyan kerülhetett oda, hogy a csodába, úgyhogy a szkíták, indoszkíták, amelyeket némely tudós hunoknak nevez, mindegy, az ő révükön kerülhetett, semmilyen másképpen ez nem tudott oda jutni, ugye, hogy ebbe az idegen nyelvmillióbe ennyire sok a név és a magyar párhuzam, szópárhuzam, hétköznapi szavak sokasága. Legalábbis én egyszerűen így gondolkodom, hogy akkor milyen nyelven beszélhettek, nem oroszul, nem szláv nyelven, nem németül az oda kerülő különböző kötelékek, amelyeket szakáknak, szkítáknak nevezünk, közte Buddha családja, amely egy szaka szkíta királyi familia volt. És ez nem mellékes, hogy egy ilyen impulzust tudott ez a nép adni első nekifutásra.
Jó, további kérdés.
És csak még van, hogy a magyar szóban, ha az Y-t innek veszik, benne van az, hogy mágia. Tehát a magyar az egy mágikus nyelv. És hogy az Isten is, amelyet nem csak az én van benne az Istenben, hanem én is, te is, Isten. Úgyhogy mindenkiben benne van az Isten, ugyanúgy, mint a tengerben az a csepp, vagy az óceánban a csepp.
Nagyon érdekes, igen. Ezzel a mágikus, hogy magyar nép mágikus, az elején említette ezt, én hallottam ezt a tévéadásban éppen most ezt a nekifutást, és mint mondottam, én nagy örömmel veszem, ha bárki bármit ír. Tehát én örülök és meghallgatom, és mint újságíró azt mondom, hogy nagyon érdekes mindenki, amit tud, meg amit nem tud is, az majd kiderül, én sem tudom, hogy ez rendben van-e vagy se. Tehát írja meg, vagy tegye közzé, amennyiben úgy érzi, hogy ez igen. De az én véleményem, vagy az én munkám ebben annyi, hogy én egy kicsit pontosítok, egy kicsit visszafogok, mert elég sokat tudok a mágusokról, a mágus történetekről, kik ezek, mit csináltak, hogy függenek velünk össze, úgyhogy én egy kicsit ezt egy kicsit szűkebbre veszem, tehát ilyen nagy, elég nagy már az is, ahova itt eljutottam, tehát nem nagyon merem ezt tovább fokozni. Ez egy kicsit elhatárolom és differenciálom ezeket a dolgokat azok után, hogy tényleg elég sokat foglalkoztam vele, és ebbe merek valamilyen megközelítést nyújtani abból a szemszögből, amit itt
esetleg. Aki tudja fogni, a Zenit TV-t kedden délután 4-6-kor van, és mondták rá, hogy te nem vagy normális, azt mondja, én ezt vállalom, paranormális vagyok.
Igen, hát persze.
Igen, aki ilyesmire foglalkozik, de most már azért...
Ez egy luxus egyébként ilyen dolgokkal foglalkozni, tehát ehhez idő kell, és hát...
Van neki, de luxus
dolog. A további kérdésem az lenne, hogy ugye ez az első könyv, azt sejtetted velünk, hogy lesz folytatása, de hogyha jobban előre tekintünk, mondjuk megyünk mondjuk a játék kedvéért 20 évvel a jövőbe, hova, mit sejtesz, hova tudsz eljutni ebből a könyvből kiindulva, tovább gombolítani ezt a fonalat? Mi az, ami megsejthető?
Ő nagy bókot mondott nekem, mert nem lát engem a maga valóságába. Én 20 év múlva nem tudom, hogy itt meg leszek-e még. De minden esetre én nagyon pozitív dolgokat tudok gondolni magunkról, főleg ezt foglalkoztat, ezért írom. Tehát én nem könyvíró vagyok, én nem érdekel, láttam eleget a nevemet, és ez nem, tehát ez nem érint, hogy én most nem is akartam, nekem ez egy nehéz dolog, mert rövid cikkekben vagyok otthon, tehát más téma mindig, tehát én nekem ez egy nagy feladat ezt megcsinálni, és megszeretném azért, hogy kerek legyen, hiányzik egyik rész itt a principium lett megírva, és a másik nyilván egy másik principiummal fog foglalkozni, amelynek keretében nagyon konkrétan fog látni a mi szellemi örökségünk, tehát konkrétabb őstörténet jelenik meg, ahogy kirajzolódott nekem, nagyon sok új munkát is tudtam kintről hozni, amit itt nem ismernek, ott a kinti kutatók se úgy írták azt, vagy nem tudták, hogy magyarokról szól, vagy ősnépeinkről, vagy mi közünk hozzá, az csak én tudtam, hogy ők rólunk írnak, némelyikkel beszéltem is, akik ezt nagyon lazán fogták fel, és rögtön megvilágítottam, hogy miért jöhet ez szóba, azonnal hosszabb beszélgetésbe kiegészítő anyagokat adtak, ami nem is volt a film, tehát nagyon pozitív volt a kezelés ezeknek a dolgoknak. Tehát azt várom ettől, hogyha mi megtudjuk, hogy ennek kapcsán, hogy milyen nem a mai vallás, valaki a régi vallásból, amit bármit felhozunk, ez a magyarok vallása, nem az. Ma más, előre léptünk, egy másik Isten van jelen, akit regisztrálnunk kell magunkba, és ez az én Isten, ez Krisztus, ugye? Tehát ez az, hogy most új ősvallást feltámasztunk, az nekem borzalmas, anakronisztikus, mert ami egyszer jó volt, az most nem jó, tehát az van egy más időszakban rossz. Ugyanaz a jó, az ma nem az, mert más. Az emberiség fejlődésében más lélekstruktúrák alakultak ki, és a mai absztrakt tudással, logikusan gondolkodó emberiség egy újabb fokra tud fellépni, újra visszakapja valamilyen módon, vagy előre léphet a spiritualitást, és ez egy magasabb fokú lesz, mint valaha, amikor ezt mind nem kellett elmondani, ezt minden ember tudta nagyon sok évezreddel ezelőtt. Ez egy ősi tudás, tehát ezt tudtuk. Azért elevenítem fel, és a könyvem azért olyan konkrét, még akkor is, ha érzékel feletti dolgokról szól, mert ilyen visi-vasi misztikát én nem tudok vele mit kezdeni, tehát nem tudom megközelíteni, az nem nekem csak, ez saját magamból tudok mondani. Tehát minden konkrétan, amit írtam, nagyon konkrétan elemezhetőek ezek a dolgok, és azon belül, ha sikerül feltárni, hogy kik voltunk, milyen volt mondjuk a magyar, ma már hiedelem világnak mondják az ősi szent vallásunkat, vagy bölcsességünket, inkább bölcsesség, vagy mi mindent hittünk, akkor különböző népeknél kell körüljárni, és az beépül teljesen a mi kultúránkban, népmeséinkben mondjuk, a népmeséink egyes motivumát nagyon hosszan elemeztem, mondjuk a fa látói, kik azok, akik az életfát látják, akik felmásznak rá, tehát milyen fokú beavatási szinteket jelent, mi az, hogy beavatást, ebben részletesen azért ilyet fogalmakat nem csak oda írtam, férjem mondta, hogy mi az, hogy beavatás mindjárt az első oldalon, és hát azt, tehát le kellett írnom, tehát nagyon részletesen foglalkozom, akkor nézzük meg, hogy mik ezek a dolgok, amelyek ilyen fogalmak között, amit így most odavetettem talán, és bocsánatot kérek, tehát milyen dolgok vannak mögötte. És ha feltárjuk, és attól el vagyok ragadtatva, ha ilyen módon sikerül feltárni, hogy azok, amit mi megőriztünk mesékben, vagy mondákban, vagy hagyományokban, hogy milyen rendkívül, hogy egy mondatban magyarok tűztisztelet, tüzet imádták, földeteget, hogy mi van a tűztisztelet, az tűzmisztérium, és hogy az mi mindent jelent, az olyan elképesztő mélységű, hogy ha azt meglátják, nem azt kell visszahozni, az itt van bennünk, azt megmutatom, hogy hogyan alakul, hogy van jelen ma bennünk, vagy mi az, vagy hogy, tehát ezeket, ha részletesen tudjuk, egészen más relációba kerülhetünk saját magunkhoz, a népi kultúránkhoz, és egy nagy lépést remélem, hogy ezt okozhat a spirituális vagy szellemi fejlődésünkbe is, vagy egy elérésében annak, ami egyébként rendkívül fontos, nem csak a magyarok szempontjából, hanem egyetemesen is fontos, tehát nem szorítom ezt le népi szintre egyáltalán. De az, hogy nekünk mi a dolgunk itt, és ezt hogyan tudjuk, tehát élővé akarok tenni bizonyos hagyományt, hogy az abban a tükörben nagyon tudjuk értékelni, hogy ma hol vagyunk, kik vagyunk, Európában vagyunk, milyen kultúrában vagyunk, és mi a dolgunk itt.
Hát Hát én azt hiszem, hogy jobb a mágusok közé tartozni, mint hogyha az ember mugli lenne, de hogyha úgy körbenézek, akkor úgy érzem, hogy minden nép a saját maga mágusa, tehát ilyen szempontból mugli talán nincsenek is. Minek a legnagyobb mágusok lehetünk valahol.
Igen, egyébként azt mindenki is kérdezte valaki, hogy hogy tudjuk el, mindenki maga teszi mérlegbe ezeket a dolgokat, tehát én abban, és más sem tud segíteni, hogy bármi, ami megjelenik, hogy az most egyetemesen a tudós nyelvészek, történészek azt végképp el, mert ők maguk sincsenek egy véleményen, ahogy most voltam egy pár tudományos akadémiai ülésen aktuális őstörténeti kérdéseket és egyébeket megnéztem, hogy hol is tart most a vélemény. Nincs olyan, hogy egy véleményen. Különböző vélemények vannak, némelyike ilyen, másik olyan, de azért egy húrba irányulnak, tehát egy kicsit lazább lett a felfogás, mint régen. Tehát mindenkinek magának kell eldönteni, úgy vélem, mert a tudósok ebben részben tudnak segíteni. Na, nekem sokat tudnak segíteni, akármit is írnak, mert én azt felhasználom, valahogy értelmezem, lehet, hogy jól vagy rosszul, de mindenki a saját ítélkező tudatára van utalva, hogy ezt elfogadja. De hogy a népléleknek kérdése van felénk, és a néplélek szintén egy angyali lény, aki itt van, és egyik lépésemben itt, vagy azt próbáltam behatárolni, hogy mikortól van egy új nép angyal közöttük. Hát van nekem egy ilyen cezura, vagy egy ilyen látható külső oka, hogy mi véltem azt, hogy akkor kaptunk egy, és ezt utána mentem, néprajzosok menne. Nagyon érdekes ennek a folyamata, hogy egy ilyen munka megszületik. Tehát, hogy ő hogy működik, és hogy látja, és hogy segíti a mi munkánkat, vagy jelen van, és nem felejt el minket, és bizonyos célja van, és ez a cél az egyrészt Krisztus körül csoport, tehát arra koncentrálódik, és nem egyedül már mások ellenében, hanem a különböző népek missziója az egyféle cél körül csoportosul. Nem politikai dolgokról van szó, nem arról beszélek soha. Tehát, hogy egy nagy feladat előtt állunk, és abban bizony elég nagy dolga van a magyaroknak, és ezt a nagy dolgot, ami előttünk áll, ahhoz, hogy ezt megoldhassuk, nagyon oda kell figyelni ilyen dolgokra, ugyanis semmi más nem hat. Nagy ereje van a magyaroknak, rendkívül, ők nem tudják, hogy micsoda csodás dolgokat tudtak elkövetni. Nem 56-ra gondoljunk, ott megjelent ez az én, amiről én itt beszéltem, a magasabb én pár napra megjelent, önzetlenül ott hagyták a papír dobozó, vagy pénzdobozokat, mindenki gyűjtött, tehát önmagát, az egóját, mindenki, tehát egy közös nagy cél érdeke, a szabadság angyalát teremtjük meg igazából a magyar ezzel a karakterével, azzal az erővel, amit Ázsiát nem akartam mondani, Közel-Keletről hozott minden esetre, az az ő kincse, és azt átváltoztatta, tehát egy pozitív, rendkívüli erővé változtatta. Ugye Mihály kardjává változtatta azt a nagyon kemény valamit, amit valamikor tartottunk a kezünkben. Tehát én ezt így látom, és ez a szabadság angyala, ez nem csak úgy volt, hogy mi ugye ezt megmutattuk, ha elvesztettük, azt nem vesztettük el, csak azt hisszük, az nem, ami a materiális valóságban van, az nem biztos, hogy nem vesztettük el. Az egész világ tudja, hogy mi nem vesztettük el ezt a harcot. Így van, 56-ot. De nem gondol tovább a magyar. Igenis, hat ez az angyal, és hat bennünk nagyon is. 89-ben egy másik népnek adtuk meg teljesen önzetlenül a szabadságát. Ott ezt nagyon nagyra tartják. Itt nem is gondolunk rá, hogy ez egy micsoda önzetlen, rendkívüli tett volt a magyaroktól. Kiengedtük a németeket. Akkor, amikor még a többi országban elég keményen ugye bántalmazták őket a különböző szomszédállamokban. Tehát az még nem volt olyan egyértelmű, hogy megbújt az, nem volt megkártyázva, az egy bátorság volt. A néplélek legyőzte akármilyen vezetést, akárkik voltak, az hatott, egyszerűen hatott, és egy másik, nem csak a mi szabadságunkat tudtuk kezelni, úgy, ahogy ezt betettük, hanem egy másik népét is. Én ezt nagyon, tehát itt látom hatni azt a népangyalt, akiről beszéltem. Tehát ezt a missziót fogjuk tudni, amiről beszéltem, és nagy ellenlépések ellenére is ugyanis ezt mindig szét akarták vetni, ezt a közepet, mindig szétrombolni. Úgyhogy azok, amik történtek, Trianon és hasonló, azt nehogy más képletbe tegyük. Tehát mi ezt ne úgy gondoljuk, hogy ezt Isten csapása. Az ellenerők működnek, hogy mi ezt a missziót, ezt én gondolom így, ami van, azt megakadályozzák. Úgyhogy ezt ne hagyjuk, és úgy tudjuk nem hagyni, ha tudunk róla, hogy körülbelül mi is akar ez lenni. Úgy érzem én. Lehet, hogy tévedek.
Ha jól figyeltem, ez az egész beszélgetés, ez a szellemi erőről, a szellemi síkról szól. Hát amennyire én ugye visszaemlékezem a történelem viharaira, igazából az emberiség nem változott túl sokat, sőt bizonyos szempontból talán semmit sem, hiszen évezredek óta gyilkoljuk egymást, évezredek óta ugyanazok az erők működtetik az egész emberiségnek a létét. Az én kérdésem az lenne, hogy képesek leszünk-e egy szellemi lépcsőfokkal meghaladni jelen önmagunkat, ami által lehetőségünk kínálkozna arra, hogy az évezredek óta, vagy talán évtizedek óta ható embertelen világ megszűnjön.
Hát igen, én csak azt tudom erre felelni, hogy amit a szellemtudományból meríthetünk információt, egy időre bizonyára egy ilyen pozitív, elég rövid időn belül egy ilyen pozitív változás fog következni, különösen azért, mert az emberiség, tehát a gyerekek, unokák visszakapják, vagy az ők unokák már most visszakapják ezt a szellemi, spirituális képességet a mi gyerekeink, unokáink. És ahhoz, hogy ott ne történjen baj, tehát hogy ne tudjon, tehát tudni kell ilyen dolgokról, tudni kell arról, hogy például reinkarnáció, ez a legfontosabb, ami a keresztény kultúrába, a keresztény vallásokba be kell, hogy épüljön, az nem egy keleti kitaláció, hanem ez egy szellemi tény. Hogy ez beépülhessen, tudni kell arról, hogy sorsunk van, kárma van. Tehát a sors az kárma, és mindig újjászületünk, hogy a Földet nem magunk, nem beszennyezzük, és az unokák is zavarolok, hogy a gyerekeinknek ezt hagyjuk itt. De még zavarok, ha mi rájövünk arról, hogy mi megszületünk, és azt fogjuk azt a vizet élni, azt a környezetet kapni, amit most mi csinálunk, ez az egyik. A másik, ha nem tudunk róla, és ezek a képek, a karmikus képek feljönnek az emberbe reggel, délbe, vagy este, vagy álmába, és rendkívüli lelki zavarokat, idegbetegségeket okoznak, az idegbetegség járványai tör az emberiségre, amennyiben mi ezt nem tudnánk kezelni. Tudni kell róla, hogy ilyen van, és ha ilyet látok, akkor az a cselekedeteim következménye, vagy látok valamit. Atlantisról írok itt, nem azért, hogy atlantiszi magyar legenda is létezik, azzal kezdtem a könyvet. Létezik egy ilyen egy magyar örökség, ami pontosan azt írja le, amit a különböző népek hagyományai megemlítenek, minden kultúrának van Atlantisszal kapcsolatos, Plátonnak, stb. Magyarok szépen lejtek, az úgy volt, ahogy az ő, a mi emlékeinkben ez fennmaradt. Azért írtam le, hogyha újra születünk, akkor látni fogjuk a reinkarnációs emlékezetünkben ezt az atlantiszi pusztulást is, hogy ne, tehát hogy tudjuk, hogy miről van szó, ne azt higgyük, hogy megőrültünk, vagy valami hasonló történet. Ezek csak kérdeztél ilyesmiről. Tehát azt nem tudom, hogy kevesebb harc lesz, sőt lehet, hogy nem népekbe fog ez itt jelentkezni, hanem egymás ellen fog ez esetleg előfordulni, de bizonyára tudunk, ha Attila engem igazol ebbe, tudunk egy olyan korról, ami hát azért várható, hogy egy ilyen kultúra, egy ilyen szellemi, csodálatos kultúra kialakul, mondjuk egy-két évszázadon belül, nyilván gondoltam én ezt. A jövőt nem tudom, de a harcokat azt nem tudom, hogy megszűnnek-e. Régen ez egy korrekt volt, tehát Attila meg Nagy Sándor idejében az egy jogszerű volt ott, egy a Mars kult, tehát a Mars bolygó, ugye a harcisten, a Hadur magyarul, annak egy jogos kultúrája volt, az ott helyén való volt. A korszak tartott, mit tudom én, a 15-16. századig, ha jól tudom, igen, és akkor már egy más istenség, más planéta és más csillagállás van, tehát az nem, ha szellemtudományban gondolkodunk, akkor nem jogszerű. A háborúk mégis megvannak, mégis, de hát akkor sem, tehát visszamaradott erőknek, ez már nem az a angyalok által indukált háború, amely azért igyekeztek, azért kellett, hogy a népek valahogy az énjüket megfelelően ezekben a népekben kifejleszik. Tehát azért kellettek ezek a népi kultúrák, és azért harcoltak, hogy ott még egy darabig szükség van, hogy a bármelyikre is gondolunk, és magunkra is, hogy ott valahogy hogy keretet adjunk annak a fejlődési lehetőségnek, ami minket ilyenné tesz, amilyenek mi lettünk. Tehát egy individuális karaktert itt tudtunk ebbe a népbe ilyen formán kifejezni. De ha erről tudunk a nacionalizmust és az ilyen indulatokat, hamar lehigasztja az, amikor tudunk arról, hogy újra születünk, és akkor egy másik népbe fogunk megszületni, esetleg egy-kétszer még a magyarba, vagy, tehát azt nem lehet előre megtudni. De akkor oda tehetjük a serpenyőre ezt a tudást, és az egyikre, tehát az elfogultságomat ugye most nem tudom letagadni, és én ezt vállalom, hogy én ezt próbálom körbejárni, igenis. De a másikban ott van ez a tudás, hogy máshova is megszületek, de egy népnek az árnyait és az összes áldását fel kell tudni tudatosan is dolgozni, és magunkba venni, hogy ezt örökségül magunkba vigyük, mindig velünk lesz ez a karakter, amit itt megszereztünk.
Elnézést, én igen. Most...
Nagyon nehéz ugye.
Sok ez, de én megragadtam egy mondatánál, és elnézést kérek, hogyha ez mindenkinek alapvető, csak számomra nem az. Mi az, hogy jogszerű volt a gyilkolás?
Jó a kérdés.
Mennyiben okay. Jogszerű jó a kérdés. Az 500 éve ezelőtt?
740, mondok egy ilyen időszámításunk előtt, 740 körül a pontosak utána kellene néznem. Egyik babiloni király, aki ilyen beavatott karakterű volt, állapított meg egy új időjárás számítást, amelyet Steiner is átvett, hogy az rendben volt, és akkor időjárás, a Mars és a, kérem?
Időjárás?
Időszámítás. Már pártott. Időszámítás. Tehát, hogy akkor volt a Mars és a Kos korszaknak az ideje, amikor a nap ugye áthalad a Kos csillagképen, és az egy-egy ilyen korszak, az kb. 2500, valaki jobban tudja, évig tart valamilyen tovább. Tehát körülbelül ennyit számíthatunk durván. Előtte is már van a hatása, utána is, és még hatabbik a hatás, stb. De erre adatolható. Az asztrológusok különbözőképp érzékelik, és most például Wassermann Dizöző korszakáról beszélnek, hogy már nem léptünk még be, tehát más a vélemény az antropozófus tudományosságnak, és egy-két mondom, buddhista, asztrológus, vagy akiket ismerek, tehát viszonylag rendben van ez az időszámítás, és én alkalmaztam egy rajzot ennek a bizonyítására, tehát az a korszerű, az azt jelenti, hogy jogszerű, tehát a jogos uralkodója a Kos korszaknak a planétai összefüggése a Mars. Akkor voltak ezek a nagy háborúk, hogyha visszaemlékszünk a történelemben. Nagy Sándor mondok csak, még Attila is belefér. Tehát ezek a rendkívül nagy rómaiak, tehát ezek a harcok, azok, hadúr az a Mars volt a harcistene. Tehát jogszerű volt, idézőjelben szeretném ezt a szót, hogy jogszerű tenni, de valóban így volt, hogy akkor az volt az uralkodó bolygó, tehát ezt látható a világ történelmi, hogy azután, ami történt, az már nem jogszerű, de van, tehát annak meg más okai vannak, Attila talán jobban ki tudná fejteni, hogy miért egy más erő jelenik meg egyre inkább a világban, amelyik nem akar erről tudomást venni, és tovább akarja ezt a legborzalmasabb háborúba torkolva ezt a konfliktust termezni. De hogy miért szűnt meg a 15. században például ez a honnan vehető észre, ha ilyet írnak nekem, akkor hát kell, hogy külső jele legyen, hogy egy korszak véget ért, ugye? Valahonnan látni lehet, hogy véget ért ez a Mars-Kos korszak, amit az értelmi lélek korszakának van egy, tehát ilyen felosztások, és ez messze vezet, azért nem akartam belemenni. Különböző korszakokban a régi emberiségben az érző lélek hatott. Utána a görög kultúrával, a szkíta kultúrával, amiben mi nagyon beletartoztunk, az értelmi lélek, logikus gondolkodás kezdődött, és a 15. századtól átléptünk egy új korszakba, úgy nevezik a szellemtudományban, hogy tudati lélek korszaka, abban vagyunk most. A 15. század a reneszansz idejétől kezdődően. Honnan lehet ezt látni? Írja mondjuk a szellemtudományos Steiner, hogy óriási kozmikus vihar volt, azt lehet, hogy kívülről látták volna, lehetett volna látni, hogy micsoda vihar veszi körül a földet.
Én nem ezt mondom kétségbe, hogy az véget ért.
Én szóra nem válaszoltál.
Melyikre?
De mondtam, azt nem válaszolt, válaszolt. Az volt a válasz, hogy igen, a bolygók állása
igen,
tulajdonképpen nem, hogy törvényszerű volt, hanem tehát, hogy
jogos háborúk voltak.
Tehát jogszerű háborúk voltak, ez nem jogszerű gyilkosság.
De gyilkosságok nem egy.
Nem, nem az a jó szó, hogy jogos, hanem hogy a körülményeknek megfelelő. Igen. Tehát amit a bolygók produkáltak.
Igen, igen.
De nem pont az lenne a jelenkornak a lényege, hogy az én. És az énhez nem a bolygók tartoznak, nem
úgy
az
Istenek, nagyon helyes,
hanem az emberi saját teremtésnek a nagyon fölfedezése.
Pontosan.
És én például olvastam olyat, hogy összejött néhány ilyen teremtő ember, és képesek voltak 95%-ban megváltoztatni tehát az időjárás magát a adott területeken. És ez nagyon érdekes, hogy mit képes produkálni az emberi agy. Vagy nem az emberi agy, hanem egyszerűen az a szellem, vagy az, aki mi magunk vagyunk.
Egyetértek ezzel, és nem az messzebb is.
Mert az összes a történelemben mindig azért csinálnak, vagy Istenért, vagy azért, hogy mások által, amit mások mondanak. De egyszer felfedezhetnénk már saját magunkat. És ne azért, ne szemeteljünk, mert ugye hogy akkor az mit fognak szólni ránk, hanem azért, hogy szép legyen a környezetünk, mert az saját magunkat teszi jobbá, meg boldogabbá.
Ennek a korszaka van. Pontosan nagyon köszönöm ezt. Nagyon helyesen látta.
Én csak azt nem értem, hogy ebben a kos meg mars időszakban, ha nem tettem ezt a rossz idő intervallumra, működött két nagy béke apostolon. Mégpedig Krisztus és Buddha, vagy hívjuk, ahogy
ezt halljuk.
Tehát, hogy nekem, én ezt nem nagyon szeretném elfogadni, hogy azért, mert a mars itt nem tudom mit csinál, azért nekem háborúzni.
Ja, nem, egyáltalán. Ha egyáltalán háború, akkor az viszonylag, tehát idézőjelben jogszerű volt, tehát nem tudok jobb magyar szót, talán majd, ha itt élek egy kicsit megint hosszabban, akkor egy kifejezést tudok rá találni. Természetesen, hogy működtek, természetesen, és sose egyféle áramlat működik az emberiségben, hanem mindig megvan a rossz mellett a jó, tehát ilyen értelemben feltétlenül. Azon kívül a háborúknál, tehát ez már túl sok szellemi hátteret feltételez, tehát annak is megvolt a helye, vagy a pozitív hatása, egyáltalán ilyet szabad egyáltalán kiejteni, tehát a hősi halottaknak a jelentősége, hogy ne becsüljük le, az egy rendkívüli dolog, tehát hogy ez mind ezzel összefügg, de mindig ott volt hát a pozitív
hatása. De ez csak egy dolog, mert azok az emberek azt választották, és azért választották azt a háborúkat, mert nem tudtak más. Uh-huh. És azért nem tudtak más, mert nem fedezték föl saját magukat, hogy mi mindenre képesek. Mert mindig van több lehetőség, csak egy idő után a beszőkül az ember gondolkodása. És hogyha megtanuljuk azt, hogy hogyan lehet a gondolkodást sokszínűvé tenni, akkor érdekes módon nem lesz szükség háborúra. Mert mindig akkor van háború, egyszerű megfigyelni a gyerekeket, a szülők nevelik a gyereket, mondanak neki valamit, a gyerek nem hallgat, mert ugye a gyereknek megvan a maga világa. Akkor mondják neki hangosabban, és a gyerek még mindig nem hallgat. És amikor már ordibálva mondják, akkor utána pofoszkodnak. És nem azt csinálják, hogy oké, nem hallgatott, akkor kipróbálok valami másik módszert. Vagy még egy másikat, vagy egy ötödiket, amire esetleg hallgatna. Megtehetné, de nem azt csinálja, hanem pofoszkodik erőből, mert hogy ő erősebb. De nem biztos, hogy a erőből kell csinálni.
De ez a helyes, tehát csak is az az út, az egyéni belátás. Az egyéni belátás, az egyéni gondolkodás, ennek az ereje tudja csak az emberiséget előbbre vinni, semmilyen más út valóban. Ez nagyon, nagyon helyes, csak sok impulzus éri az emberiséget, de ahhoz segít hozzá ezekkel a dolgokkal való foglalkozás, hogy erre maguktól is rájöjjünk, hogy csak is én tudok ebben ilyen módon hatni, vagy lépni.
Az is
felismerés, ez az egy szó, hogy felismerés.
Például ilyen egyszerű dolgok nagyon tetszett, hogy amikor beszélt, mindig azt mondta, hogy én, hogy én gondolom.
Igen.
És általában az emberek általánosságban beszélnek, ahol elveszik, hogy ki a felelős,
hogyan csinálja, mint csinálja, és akkor ez nagyon...
Ez szándékos nálam, tehát
de mindenképpen. De én ezt nagyon-nagyon értékelem, mert lehet ilyesmivel foglalkozom, és nehéz rávenni az embereket, hogy megtegyék, hogy kimondják azt, amit ők gondolnak, ami nekik jó, ami nekik az ő életüket vinnék előre, megkérdezem tőlük, mi a jó nekik, elkezdik sorolni, hogy mi nem. Erre vagyunk nevelve, az iskolába bemegy a gyerek, ír egy csodálatos fogalmazást, és akkor mi történik? Pirossal aláhúzzák azt a 5-6 hibát, ami benne van, és egy ilyen pici ötöst esetleg ráírnak. Nem fordítva, hogy igen, ekkora betűkkel odaírják, hogy csináltál valami csodálatosat, igen, amit értékelni.
Így van. Volt egy tanárom, mindig ezt hozom elő, és ez a vezérvonal talán annál is, amit cselekszem, a rajztanárom, professzorom, Winkler tanárul, rajzoltunk, borzalmas dolgok lehettek, amiket mi ott a festészeti órákon gyakoroltunk, hogy egy vonalat így kell megkülni, és borzasztó dolgok, és oda ment, hogy hát te szörnyű volt a kép, tényleg az enyém például. Igen, ez a vonal itt, ez csodálatos, ez egyszerűen fantasztikus. Tehát talált benne egy valami kicsi részletet, és én ezt örökre megjegyeztem.
És ez mikor volt?
Ez nagyon régen.
10 éve, 20 éve,
és még fele. És még mindig, és ez szerint cselekszem, és én örülök, hogyha valami pozitívumot tudok valamiben találni, és azt felmutatni, ugyanis az sokkal építőbb erejű, mint hogyha odaütök valami kritikát, vagy valami borzasztót, és úgy érzem, hogy hatékonyabb is, és mindig utalok, hogy én így látom, tehát ez végigvezet valóban, mert nem autoritér, amit mondtam, ez az én felismerési utam, és remélem, hogy itt-ott követhető, tehát igyekeztem erre, de ezt én úgy látom, és vállalom, tehát elolvastam újra, amit 2 éve írtam, az úgy, hogy most is körülbelül egyetértek vele, de hogy mondjam, ez egy nehéz út, és én először vagyok magyarul, tartottam 1-2 előadást rögtön a könyvhét után, ahol ilyen előadást, az a jövőről szólt, hogy ebből mi a következmény, csak még ahhoz ez túl kevés talán. És ott is hosszan kérdeztek, és túl nehéz volt is először egy ilyen témába belemenni, bár a magyarok nagyon érzékenyek erre, és egyáltalán nem újdonság, mert a könyvek és különböző áramlatok, ezoterikus áramlatok különböző műfajai jelennek meg, és ebben mindenkinek sajnos magának kell döntenie, tehát az ő lépcsőjéhez, vagy felismerési képességéhez, vagy szerencséjéhez, hogy mit talál, ugye, elolvasni valót, az ahhoz kötődik, ez senki nem tud ebbe segíteni, semmit nem lehet erőszakkal, az én működik, és az egyéni ítélőképesség.
Olyan lelkiismeretem.
És az főleg, igen.
Hát ehhez igazából adódik a végszó nekem, magamnak, én kell, hogy kimondjam azt, hogy köszönöm szépen a beszélgetést. Én azt hiszem nagyon tartalmas volt, és számomra meglepő módon nagyon sokoldalú lett, és nagyon sokan szóltak hozzá. Tehát ez valóban érdekel az embereket, és itt a végén már ugye nem azt mondom, hogy picit más felé mentünk-e, nem mentünk, de a lényeget fogalmaztuk meg, hogy mindannyian egy külön világok vagyunk, és ezeknek a világoknak kell tudni úgy csatlakozni egymásnak, hogy ne okozunk sérülést egymásnak, hanem igazából az egymás mellett létünkkel erősítsük egymást. És hát köszönöm szépen, hogy
eljött. Én köszönöm nagyon, hogy meghallgattak egyet.